Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 489. számú dicséretünk első versét. A 489. számú dicséretünk első verse így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, ahogyan szól hozzánk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, az 5. részből, a 14. verstől egészen a 21. versig. Így szól hozzánk Istenünk igéje: mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt és íme úgy jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amen. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, ezért imádkozzunk most. Istenünk, hálaadással a szívünkbe jövünk most eléd. Hálát adunk neked azért, hogy újra és újra összegyűjtesz minket, hogy újra és újra együtt lehetünk még, és hallgathatjuk a te igédet. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy nem szűnsz meg szólni hozzánk. Hálát adunk neked, hogy nem mondasz le rólunk, hanem fontosak vagyunk a te számodra, és újra megszólítod a mi szívünket, és magadhoz vonsz minket. Istenünk, megvalljuk neked, hogy mi ezzel annyira nem tudunk jól élni. Olyan sokszor fordulunk el tőled, olyan sokszor hagyunk hátra, olyan sokszor megyünk a saját fejünk után, és tesszük azt, amiről mi magunk is tudjuk, hogy nem kedves előtted. Így kérünk téged, hogy ne ezekre a hibákra nézz. Ne azokra, amikor elfordultunk tőled, hanem Krisztusra, aki megbékéltetett minket veled. Ránéz, és bocsásd meg a mi vétkeinket, bocsásd meg azt, hogyha elfordulunk tőled. És így kérünk téged, hogy jöjj közel hozzánk most a te szent lelkeddel, és te szólíts meg minket. Adj nyitott szívet, nyitott fület, hogy amit elkészítettél ma a mi számunkra, az hadd lehessen a miénk. Hadd tudjuk meghallani, még akkor is, hogyha annyi minden van, ami talán most is elvonja a mi figyelmünket te rólad. Így kérünk téged, hogy add nekünk a te áldásodat, add nekünk a te igédet, és vidd véghez bennünk, a mi lelkünkben, a mi szívünkben azt, amit terveztél. Hiszen, Urunk, te azt ígérted, hogy egyetlen egy ige sem tér vissza, dolga végezetlenül te hozzád. Így kérünk, add a te áldásodat a mi Isten tiszteletünkre. Amen. Könyörögjünk tovább Istenünk szent lelkéhez, és énekeljük a 372. számú dicséretünk első versét, ami így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint szól hozzánk a mára kijelölt igeszakaszból, Ézsaiás könyvéből, a 65. fejezetből, a 17. verstől, a 19. vers első feléig terjedő igeszakaszból eképpen. Mert én új eget és új földet teremtek. A régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit majd teremtek, mert Jeruzsálemet vígságra teremtem, népét pedig örömre. Vígadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Amen. A mai vasárnap az egyházi év utolsó vasárnapja, ami azt jelenti, hogy jövő hét vasárnap, advent első vasárnapja lesz. De még előtte, ezen a vasárnapon hitvalló őseink ezen az alkalmon mindig az örökké valóságra emlékeztek. És emiatt e szerint az egyházi év rendje szerint el is nevezték örökké valóság vasárnapjára. Ez az, ami megkülönböztet minket, keresztényeket, a ma divatos, népszerű, szellemi irányzatoktól, vallásoktól. Az örök élet. Van hova tartanom. Tudom, hova megyek. De mégis annak ellenére, hogy egy ilyen fontos szerepet tölt be, valahogy keveset beszélünk róla. Nem ezek azok a kérdések, amik hétről hétre előjönnek, akár bibliaórákon, akár ige hirdetésekben. De ilyenkor az egyházi év vége felé valahogy mindig újra és újra előbukkan. És talán nem véletlen az, hogy keveset beszélünk róla. Hiszen nagyon kevés az, amit tudhatunk róla biztosan. ír a Biblia róla, beszél a jelenések könyve is egész sokat, de ezt mind-mind egy ilyen titokzatos képi nyelvvel teszi, hogy valamit megsejthetünk abból a dicsőségből, abból a boldogságból, ami ott a mennyországban, az örök életben vár minket, de teljes képet nem igazán kaphatunk belőle. És sokszor talán ilyen komolytalannak tűnő kérdések jutnak nekünk is eszünkbe, hogy vajon ott lesz-e majd mondjuk foci? Lesz-e az, amit én szeretek, ami itt fontos nekem? De úgy igazán nagy kérdések, amikre választ tudnánk adni, nem igazán vannak, mert ez egy nagy titok, ami leginkább Istenre tartozik. És ha valaki úgy gondolja, hogy majd én ma titkokat fogok fejtegetni, hát azt el kell, hogy szomorítsam, mert nem így van. Hanem arról a pár morzsáról, arról a kevésről, amit Isten mégis hagy nekünk meglátni és megérteni, arról szeretnék beszélni. Ez az új teremtés ígérete olyan távolinak tűnik. Hol van az még? De már most is, ezen az ige szakaszon keresztül is meg akar minket szólítani Isten, és bátorítani akar minket, és formálni általa. Először is azt tudhatjuk erről az új teremtésről, hogy ezt Isten viszi véghez. Ami azt foglalja magában, hogy nem mi. Nem mi vagyunk, akik teremtünk. Pedig hát azért olyan jó lenne ebbe is besegíteni, hogy ott legyenek az én álmaim is, ott legyenek benne az én vágyaim is, ott legyen benne az, amit én is szeretek. Hiszen olyan jó érzés valamire ránézni, amiben benne van az én munkám is, amiben tettem bele én is. Milyen jó ránézni úgy a templomra most, a felújítás után, hogy tudom azt, hogy az én kis pénzem is benne van, vagy az én segítségem is benne van. És ez nagyon is helyén van így. Helyén van úgy, hogyha egymásnak segítünk, helyén van ez a büszkeség, ez a boldogság, ez az öröm, hogy jó látni, hogy tettem érte valamit. Na de mi a helyzet akkor, hogyha éppen Istennek akarunk segíteni? Az elmúlt időszakban az evangéliumokból elég sokat olvastunk, és nagyon gyakran azzal szembesültünk, azzal találkoztunk, hogy hát ezek a tanítványok sem voltak olyan ügyesek, mint amilyennek elsőre gondolnánk, és jó pár példát találunk rá, amikor ők maguk akarnak besegíteni Jézusnak. És ilyenkor mindig azt látjuk, hogy hát káosz lesz belőle. Egyszer nem fogadták be Jézust egy samáriai városba, mire az volt a tanítványoknak a reakciója, hogy Uram, ha akarod, akkor elátkozhatjuk őket. Vagy amikor éppen nem sikerült valakit meggyógyítani, akkor ott álltak, bakot lőve, csődet jelentve, hogy hát nem ment. Nem tudjuk, hogy miért nem ment. Amikor találkoztak egy idegennel, akit nem ismertek, de Jézus nevében űzött ki ördögöket, akkor arra meg az volt a reakciójuk, hogy hát megpróbáltuk megtiltani neki, de nem sikerült. És gondoljunk csak Péterre, akit méltán tartunk az egyik legnagyobb tanítványnak, hát ő megpróbálta Jézust lebeszélni arról, hogy feláldozza az életét. És ilyen katasztrófák, ilyen káosz történik akkor, amikor az emberek megpróbálnak besegíteni Istennek ott, ahol nincs szüksége a mi segítségünkre, amit egyedül ő végezhet. De hát mégis milyen jó lenne Istennek besegíteni ebben az új teremtésben. Majd mi tudjuk, hogy mi legyen ott, hogy legyen egy kicsit a mi vágyainkból is. Majd mi tudjuk, segítünk tanácsot adni, hogy ki legyen ott, vagy éppen ki ne legyen ott. Megpróbáljuk Istent irányítani sokszor úgy, hogy észre sem vesszük. És a mi imádságaink nagyon könnyen követelőzésé válhatnak. De van úgy is, hogy úgy próbálunk besegíteni Istennek, hogy azt mondjuk, hogy hát Uram, ezt már megértettem, ezt már tudom, megy ez nélküled is. De a keresztény élet az nem olyan, mint amikor valaki biciklizni tanul, hogy most már fog menni pótkerék nélkül is, levehetjük, nem kell a segítség. A keresztény életben mindig is kell Istennek a segítsége. Ez egyedül nem fog menni. Abban a korban, amikor ez az ige szakasz először megszólalhatott, nagyon sokan kétségbe voltak esve. Amikor körülnéztek, azt látták, hogy a nép vezetői elfordultak Istentől. Mások a hellén irányzatok felé fordultak. Egyre több lett a bűn, a gonoszság és az istentelenség. És megfogalmazódott bennük az a kérdés, hogyha ilyen rossz a világ, akkor hogy és mikor teljesülhet az az ígéret, amit Isten ígért nekik? Hogyan léphet be Isten az ő világukba, hogyha azt látják, hogy minden felé csak gonoszság van? Mit tudnak ők tenni? És erre hangzik a biztatás és az egyszerű válasz, hogy ti csak maradjatok meg a hitetekben. Majd Isten mindent a kezében tart. Te csak maradj meg a hitben, és higgy. Majd Isten tudja, hogy mit, mikor és hol fog tenni. Mert az Isten teremtése az tökéletes. A Biblia első lapjain, a teremtés történetében azt láthatjuk minden egyes nap végén, hogy látta Isten, hogy amit teremtett, az jó. Az, amit Isten teremt, az mindig jó. Miért akarunk ebbe beleszólni? Miért akarunk ebből a jóból káoszt teremteni? És azért a mi világunk, a mai kor sem sokban tér el attól a kortól, amikor ez először megszólalt. Hiszen ha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy egyre többen fordulnak el Istentől, egyre több a gonoszság, a bűn, egyre többen fordulnak idegen vallások, szellemi irányzatok felé. És bennünk is felmerülhet a kérdés, hogy tud-e ebben az időszakban Isten cselekedni? Mit tudok én tenni ahhoz, hogy valahogy az Isten jobban meglátszódjon ebbe a világba? És nekünk is ugyanaz a bátorítás szól, hogy te csak maradj meg a hitben. Te csak ragaszkodj nagyon az Istenhez, és a többit majd Isten kézben tartja. Aztán a második tulajdonság ennek az új teremtésnek az az, hogy a mostani világnak az ellenkezője nagyon-nagyon sok mindenben. Nem olvastam végig ezt az ige szakaszt, ha esetleg valaki otthon a kalauz szerint már végigolvasta, akkor találhatod benne nagyon sok olyan dolgot, ami lehetetlennek tűnik. Egy közülük ez, hogy a farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha. Ilyen nem történik. És már az is, hogy Jeruzsálemről azt mondja az ige, hogy vigasságra teremti őt, a népét pedig örömre. Ez is egy ilyen felfordított dolog, hiszen egészen eddig Isten az ő népében szinte folyamatosan csak csalódott, a kudarcot látta, szomorúsága volt benne, és ugyanígy Jeruzsálemben is. Nem volt meg az a boldogság, amire teremtette őket. De itt az ellenkezőjét látjuk. És az, ami miatt az ellenkezője van ebben az új teremtésben, az, hogy hiányzik belőle a bűn, és annak a következménye. Hiányzik belőle a gonoszság, a gyűlölet, az öncélú versengés, a szeretetlenség. És talán ez a világ nem is a fejre állt világ, amiről itt ír az ige, hanem pont ez az, ami a fejre állított világból a visszaállított világ, ami olyan, ahogyan Isten elképzelte azt magának, ahogyan Isten azt jónak és tökéletesnek megteremtette. De ez nem magától történik. Megtehette volna Isten, hogy csettint egyet, és a gonoszság eltűnik egy pillanat alatt a világról. Ez lett volna a könnyebb út. De ez azzal járt volna, hogy vele együtt mi is eltűnünk. Isten a nehezebb utat választotta. A drágább utat. Amikor Krisztus emberré lett, azért, hogy meghaljon értünk, bár furcsának tűnik, de Isten akkor is mindent a kezében tartott. Mindent a kezében tartott nagy pénteken is, amikor épp kiszolgáltatták, amikor épp megkorbácsolták, amikor ártatlan ellenére elítélték, amikor ott függött a kereszten. Akkor is minden a kezében volt. És ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy legyőzve a halált, feltámadt. A kezében tartott mindent azért, hogy megmentsen téged és megmentsen engem is. Volt két szó ebben a rövid kis szakaszban, ami először nem tűnt fel, csak sokadik olvasásra. Ez az öröm és a vigasság. Akik múlt héten ezen a bejáraton jöttek be, ott láthattak egy ilyen kis maszkos táblát, amin egy mosolygós arc volt maszkban, és volt az alján egy kis megjegyzés, hogy a maszk alatt mosolyogni szabad. És először elgondolkoztam, hogy hát, hogy kerül ez ide, aztán beszélgettünk nagy tiszteletű úrral, és rá kellett döbbennem, hogy van helye egy ilyen táblának a templom ajtón. Azóta ez a tábla átköltözött máshova. Mert hogy Isten minket nem szomorúságra, nem savanyúságra teremtett. De olyan sokszor magunkra vesszük ezt. A feketei énekeskönyvünket nagyon sokan úgy csúfolják, hogy a gyászos református énekeskönyv. Hát ha így állunk hozzá, akkor nem is fogjuk tudni vidáman énekelni azokat az énekeket. Hál' Istennek az új már nem fekete, hanem sötétkék, vagy egy kicsit világosabb kék. De olyan sokszor jövünk be úgy a templomba is, hogy hát itt nem szabad mosolyogni. Itt szomorúnak kell lenni, és kell, hogy lássák rajtunk azt, hogy hát mi a bűneink miatt igazán meg vagyunk terhelve, és szomorkodunk. De hát az Isten nem ilyennek akar minket látni. Nem azt akarja, hogy roskadozzunk a bűneink miatt, hanem örömre és vigasságra teremt minket. Pont azért, mert a nehezebb utat választotta. Pont azért, mert megmentett minket. Pont azért, mert szabadságot ad nekünk. Szabadságot a bűneink okozta súly alól. Szabadságot arra, hogy a jót tudjuk választani. Szabadságot arra, hogy tudjunk szeretni. És ez egy óriási dolog, ami miatt tényleg boldogok lehetünk, örülhetünk. Örülnünk is. Vigadnunk kell, mert van reménységünk, és van, akibe kapaszkodhatunk. És ennek az új teremtésnek a harmadik tulajdonsága az az, hogy hatással van a mi életünkre már most. Tükörként láthatjuk egyrészt azt, hogy mi mennyire nem ilyenek vagyunk. Mi mennyire nem úgy élünk, ahogyan itt az új teremtésbe, vagy akárhol, ahol Isten igéje az örök életről, a mennyországról beszél. Mi mennyire nem vagyunk tökéletesek, mennyire a békesség helyett inkább az ellenségeskedés jellemző rá, a küzdés magunkkal, másokkal, Istennel, a hétköznapokban. Van egy olyan igeszakasz is itt a leírásban, hogy mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom Istenről és az emberről. Hát nagyon jó lenne, hogyha ilyen gördülékeny lenne Istennel a kapcsolatunk. Még ki sem mondom a szót, de már érkezik rá a válasz. Hát nagyon sokszor egy-egy imádságunkra akár heteket, hónapokat is várni kell, hogy érkezzen a válasz. De nem biztos, hogy ez Isten miatt van. Hiszen olyan sokszor épp mi vagyunk az akadály annak, hogy ezt a választ meghalljuk. Amikor elfordulunk, amikor ott hagyjuk. De nem úgy akar tükröt tartani elünk önmagában az új teremtés, hogy lelkiismeretfurdalásunk legyen, hogy rosszul érezzük magunkat, hogy ebbe elkezdjünk roskadozni, hanem úgy, hogy felismerjük benne azt, hogy mi az, amit már itt most másképp tudok tenni. Ha vágyom arra, hogy jobb legyen a kapcsolatom Istennel, akkor tegyek azért, hogy legyen időm Istenre. Tegyek azért, hogy jobban odafigyeljek rá. Ha vágyom arra, hogy szeressenek mások, vagy körülöttem szeretet legyen, akkor próbáljak meg én is szeretni. Hogyan vágyhatunk olyan dologra, amiért mi most itt nem teszünk semmit? Több csoporttal is az elmúlt időszakban ősszel beszélgettünk a boldog mondásokról. És ott van az a bizonyos béketeremtők. Úgy hangzik a boldog mondás, hogy boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Hogy akar valaki úgy béketeremtő lenni, hogy akar valaki úgy Isten fiai közé tartozni, hogyha közben forr körülötte a levegő. Akár merre jár, csak a béke helyett a konfliktusok vannak. Ott gerjeszti a konfliktust, gerjeszti a feszültségeket. Hát, ha vágyunk Isten országára, ha vágyunk az örök életre, az új teremtésre, akkor amit felismertünk belőle, azt már itt, most tehetjük. Tudunk érte tenni, és ebben nem vagyunk egyedül hagyva, nem a saját erünkből kell, hanem Isten lelkének a vezetése által. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy melyik legyen a másik ige szakasz, amit felolvassak. Ennek az ézsaiási résznek a további versei, vagy ez a páli szakasz. És aztán Pálnál maradtam, talán pont a vége miatt. Pál azt írja, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. Nem a világ, hanem az ember lesz egy új teremtés. Amikor Isten belép az életünkbe félreérthetetlenül, félreismerhetetlenül, ott valami elkezdődik bennünk, valami formálódik bennünk, és Isten nem azt csinálja, amit mi, hogy hát elromlott, veszek egy másikat, egy teljesen újat erről, a régiről meg lemondok. Vagy nem azt csinálja, hogy hát ide is jó lesz egy kis volt, itt is jó lesz, kicsit nem lesz annyira esztétikus, de még használható. Hanem ő belőlünk új embert teremt. Átformálja a gondolatainkat, átformálja a vágyainkat, átformálja a döntéseinket, képessé tesz arra, hogy szeressünk, és őt válasszuk. És lehet, hogy néha ebbe szinte beleszakadunk. Amikor ott állunk, kísértéssel vagy próbával nézünk szembe, és igenis meg kell magunkat erőltetni ahhoz, hogy tudjuk azt választani, ami Isten szerint helyes. Hiszed-e, hogy neked is van hely ebben az új teremtésben? Engeded-e, hogy Isten legyen az, aki újjáteremt téged is? Aki megváltoztatja a gondolataidat, a döntéseidet, úgy, hogy ez jó legyen. Ez nem egy rossz változtatás. Nem arról van szó, hogy valaki jogtalanul bele akar szólni az életedben, hanem ellenkezőleg jó irányba akar vezetni. Engeded-e, hogy újjáteremtsen? Kedves testvéreim, örök élet vasárnapja van ma. Keveset beszélünk róla, keveset tudhatunk, de ezeket, amiket most elmondtam, azokat tudhatjuk. Kérdés az, hogy változtat-e az életünken? Befolyásolja-e az életünket? Kívánom azt, hogy legyen így, hogy formáljon minket, hogy bátorítson, buzdítson, hogy van kibe kapaszkodnunk, hiszen Isten mindent a kezében tart, és van hova mennünk. Van irány, amerre tudjuk, hogy az életünk vezet és juthat. Ezért imádkozzunk most. Amen. Folytassuk további imádságunkat fönnállva. Urunk, olyan nagy titok az, az örök élet, amit Te elkészítesz nekünk. Olyan nagy titok és annyira megismerhetetlen. De mégis hálát adunk neked, hogy ha kicsit is, de megmutatsz nekünk belőle, amivel tudsz minket bátorítani, ami kapaszkodót, reménységet adhat nekünk is. Urunk, olyan sokszor jó lenne arra gondolni, amikor így körbenézünk a világba, hogy Te mindent a kezedben tartasz. Még akkor is, amikor talán a káosz az, ami leginkább jellemző rá. Add, hogy ebben is hadd láthassuk meg a Te dicsőségedet, és a világ ellenére hagyd tudjunk Te hozzád ragaszkodni, ahogy csak tudunk, hagyd tudjunk szilárdan megállni a hitben. És így szeretnénk kérni, Istenünk, hogy amit megértünk belőled, azt hagyd tudjuk tenni. Formálj minket új emberré, olyan emberi, aki kedves előtted, olyan emberi, aki szabad a bűnök alól, olyan emberi, aki szabad szeretni, szabad jót cselekedni, szabad Te hozzád menni, Téged hallgatni, megszólítani. Kérünk Téged, hogy Te formálj minket, hiszen nélküled alig, ha juthatnánk előrébb, és hogyha Te szent lelked nem dolgozik bennünk, akkor alig, ha lehetnénk jobb, számodra kedvesebb emberek. Istenünk, szeretnénk eléd hozni mindazokat, akik betegek. Te légy velük. Te adj nekik gyógyírt. Te adj nekik türelmet, segítséget, és mindazoknak, akik őket ápolják. Add a Te áldásodat. Istenünk, megint kezd körülöttünk felborulni a világ, és talán nem is ilyen advent időszakot terveztünk magunknak. Szerettünk volna azt, hogyha minden olyan, mint régen, de add, hogy ebben is hagyd tudjunk Téged megtalálni, hagyd tudjunk Te hozzád ragaszkodni, és hagyd tudjunk bölcs döntéseket hozni. Te óvd meg, kérlek, a mi életünket, hogy ne szakadhassunk el tőled. Így kérünk, Urunk, hogy vezess minket életünk minden napján. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, sziráltakká és álhatatosakká. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét, és egyben köszönöm meg a gyülekezetnek az eddigi adományait is. Hirdetem, hogy ma délután 3 órakor felnőtt keresztelő és konfirmációs előkészítő beszélgetést tartunk a lelkészi hivatalban. Jövő vasárnap, hónap utolsó vasárnap és advent első vasárnapja lesz egyben, mikor meg fogjuk teríteni az Úr asztalát, hogy úrvacsorai közösségben is együtt lehessünk. A gyülekezeti életet, az alkalmainkat a szokott rendben megtartjuk továbbra is, viszont a maszk használatát kérjük és várjuk ezeken az alkalmakon. A szeretett dobozoknak a visszahozási határideje december 5-e, akik vittek el ilyen dobozt, szeretettel kérjük őket, hogy eddig hozzák vissza, illetve hogy úgy töltsük meg azokat a dobozokat, hogy logikus legyen és elbírja az a doboz, ne 20 kg cukrot tegyünk bele, bár valószínűleg beleférne, hanem inkább több fajtát is legyen az úgy szépen összekészítve. Végül szeretettel hirdetem a gyülekezetnek az iratterjesztést. Berci minden istentisztelet után kint várja a gyülekezet tagjait. Nagyon jó könyvek vannak nála, itt talán az ünnepek közeletével szeretettel ajánlom ezeket a gyülekezetnek a figyelmébe. És még gondnok urat hallgassuk meg.
Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Fülét felén fordította, ezért őt hívom segítségül, ameddig csak élek. Ezzel a 116-os Zsoltár első-második versével köszöntöm a gyülekezetet, a nagytiszteletű kisasszonyt, abból az alkalomból, hogy az elmúlt héten megvolt a lelki szentelési avatás. Mivel mindannyian nem tudtunk részt venni, sőt nem is fértünk volna el, ezért úgy gondoltuk, hogy így családi körben fejezzük ki neki szeretetünket, és a gyülekezet nevében ezzel a kis kosárral azt kívánjuk neki, hogy legyen ereje, egészsége úgy hirdetni az igét közöttünk, hogy mi is érezhessük, hogy milyen jó az Isten közelébe él.
Nem volt szó.
Most van.
Köszönöm szépen. Hát én úgy érkeztem ide a gyülekezetbe, hogy nem ide készültem. Engem egy másik közösségbe vártak, aztán Esperes úr úgy döntött, hogy jobb lesz nekem itt. És hát igaza volt. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és hogy hát ugye ez eredetileg úgy volt, hogy a gyakorlati év végéig, ami lejárt 2020. december 31-én, és hát ez már jó rég volt. Úgyhogy köszönöm a gyülekezetnek, hogy befogadott, nagy tisztelet Úrnak is, hogy szárnyai alá vett, és nem menekül el a kérdéseim elől, hanem válaszol rá. Nagyon szépen köszönöm.
Gratulálok.
Záró énekül énekeljük a 225. számú dicséretünk első versét, ami így kezdődik, hogy nagy hálát adjunk az Atya Istennek.